Kedves hallgatom! Péter első levele harmadik részének 8. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. A hívőknek, egyetértőknek, együttérzőknek, testvérszeretőknek, könyörületeseknek és alázatosaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy nem igyekeznek uralkodni egymáson. Ilyen magatartást kell tanúsítaniuk a hívőknek a hívők társaságában. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Péter első levele, 3. rész, 9. vers. Ez azt jelenti, hogy odafordítjuk a másik orcánkat is. Ha egy hívő társunk valami rosszat mond rólunk, ami nem igaz, akkor nem szabad visszaütnünk. Ajánljuk testvérünket az Úrnak, és az Úr majd gondoskodik helyreigazításáról. Ő minden kis széthúzást és egyenetlenséget leállít a gyülekezetben, ha erre az álláspontra helyezkedünk, és arra gondolunk, hogy az Urat képviseljük. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Péter első levele, 3. rész, 10. vers. Mindnyájan szeretjük az életet, de sajnos sok hívő van korunkban, aki nem élvezi az életet. Nem élnek kiteljesedett életet, nem érik el mindazt, amit az élet nyújthatna. Amikor egy városban voltam lelkipásztor sok évvel ezelőtt, egy fiatal orvostanhallgató, aki a gyülekezetben a fiatalok elnöke volt, és nem sokkal volt fiatalabb tőlem, egy napon így szólt. Azt akarom, hogy olyan legyen az életem, mint egy narancs, amiből minden cseppet ki tudok préselni. Istennek akarok élni. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez azt jelenti, hogyha igazi életet akarunk élni, akkor annak itt van a titka és kulcsa. Péter azt mondja, hogy tartózkodnunk kell attól, hogy folyton rosszat mondjunk egymásról, és nem szabad álnokságot szólnunk, nehogy csorbát szenvedjen az igazság. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet. Péter első levele, 3. rész, 11. vers. Isten gyermekének nem szabad visszavonulnia az élettől. Éljük meg az életed, de ne úgy, hogy pletykázunk és gonoszt mondunk egymásról. Éljünk helyesen, és forduljunk el a gonosztól, és legyünk a békesség szolgái. Éljünk Istennek. Ez elengedhetetlenül fontos, mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. Péter első levele, 3. rész, 12. vers. Ez csodálatos szakasza a Szentírásnak. Péter itt a 34. Zsoltárból idéz. Az Úr szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiírtja a földről. 34. Zsoltár, 16. és 17. vers. Ez nagyon erős nyilatkozat, ahogy itt a Zsoltárban olvassuk. Isten igéje mindenütt erősen hangoztatja az itt található igazságot. Isten kezességet vállal azért, hogy meghallgatja övéinek az imádságát, de nem hallgatja meg azokét, akik nem az övéi. A bűnös ember csak így imádkozhat. Uram, elfogadom Jézus Krisztust, mint megváltómat. Kérlek, fogadj el általa engem, mint bűnöst. Ezt az imádságot Isten meghallgatja, és választ ad rá. Ma sokan arra gondolnak, hogy a bűnös ember bármilyen életet élhet, amilyent akar, és aztán oda mehet Istenhez imádkozni, ha bajban van, és elvárhatja, hogy Isten meghallgatja és válaszol neki. Ahogy a filmek és regények mondják, a gonosztevő hazamegy, és kis beteg lányát a kórházban találja. majd letérdel az ágy mellett, és Istenhez kiált, hogy gyógyítsa meg a lányát. Milyen szentimentális lehet egy ilyen történet? De hadd mondjam meg nagyon nyíltan, ez ostobaság, és teljesen ellentétes a Szentírással. A gonosz bűnöző először jöjjön rendbe Istennel, és aztán Isten meghallgatja, és válaszol imádságára. Hamis elképzelés azt gondolnunk, hogy Isten bármilyen körülmények között segítségül hívhatjuk, akár hozzátartozunk, akár nem. Ő nem ígérte, hogy meghallgatja a gonosztevők imádságait. A Prédikátor könyve 2. részének 17. versében olvasunk egy emberről, aki mindent megpróbált az életben. Úgy élt, mint egy világfi, és végül ezt mondta: meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt, hiszen minden hiába valóság és hasztalan erőlködés. Napjainkban milyen sokan e világ szerint élnek, és hirtelen rádöbbennek, hogy nem érte meg. Az élet monoton, az életnek nincs értelme. Nem csoda, hogy fejüknek irányítják a fegyvert, és agyonlövik magukat. Nem csoda, hogy kiugranak egy 13 emeletes épületből. Nem csoda, hogy tuladagolják az altató pirulákat, hogy véget vessenek az életüknek. Amíg nem jutsz Istennel helyes kapcsolatba, addig nem élhetsz kielégítő, teljes életet. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten gyermeke e világ problémái fölötti magaslaton élnek? Figyeld Péter szavait! De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Péter első levele, 3. rész, 13. vers. Vajon ez azt jelenti, hogy Isten olyan fegyverzetet ad neked, aminek senki nem tud ártani? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Péter első levele, 3. rész, 14. vers. Az igazságért való szenvedés örömet szerez Isten gyermekének. Egyes keresztjének gyűlöletessé teszik magukat a másoknak való bizonyságtételükben, mert azt gondolják, hogy kiállnak az Úr mellett. De ha egyszerűen kiállunk az igazság és Isten mellett, akkor örülnünk kell, ha ezzel együtt szenvedés jár. Ezt ismételnem kell. Nem fogsz elmenekülni a szenvedés elől ebben a világban, ha Isten gyermeke vagy. Valaki ezt mondta: Jézus gyakran úgy beszélt a kereszténységről, mint lakomáról, de sohasem úgy, mint piknikről. Mennyire igaz ez? Sohasem mondta, hogy könnyű életet fogunk élni a földön. Igazán kívánom, hogy bárcsak úgy megvilágíthatnám a következő verset, hogy áldássá lenne a szívednek. A tőlem telhetőt megteszem ennek érdekében. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter első levele, 3. rész, 15. vers. Ez azt jelenti, hogy a kevesebbnél egy kicsit többet kell tudnunk a Bibliáról. A mostani idő tragédiája az, hogy sokan mondják magukról, hogy keresztjének, de a szkeptikusok képesek őket sarokba szorítani a hit kérdéseiben. Nem tudnak egyáltalán szembeszállni velük. Miért? Azért, mert nem ismerik Isten igéjét. A Krisztust tartsátok szentnek szívetekben. Van-e szent helyed egy kis kápolnád a szívedben? Amikor autóval utazol, vagy végig sétálsz az utcán, vagy az üzletben, irodában, tanteremben, van-e egy kis kápolna a szívedben, ahova vissza tudsz vonulni, és megszentelheted az Úristent a szívedben? Ha van, a kívülállók megtudják, hogy Istené vagy, és nem kell állandóan hangot adnod ennek, és nem kell gyűlöletessé tenned magad azáltal, hogy bizonyos kegyes nyilatkozatokat teszel. Ó, bárcsak ma is megszentelnéd a szívedben az Úristent! Milyen nagy szükség van erre? Habakuk írta: az Úr azonban ott van szent templomában. Csendesedjék el előtte az egész föld. Habakuk könyve, 2. rész, 20. vers. Vasárnap elmész a templomodba, de a világ elhalad melletted, elmegy a tengerpartra, a hegyekbe, a sivatagba, a szórakoztató helyekre. Az egész világ nem csendesedik le előtte. Miért? Mert nekünk egyénenként kell megszentelnünk Istent a szívünkben. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Péter első levele, 3. rész, 16. vers. Más szóval, mindenképpen bizonyosodj meg arról, hogy akik gonosz mondanak rólad, azok tévednek. Nem sokkal azután, hogy egy gyülekezet lelkipásztora lettem, találkoztam egy lelkipásztorral, aki megkérdezte tőlem, miként érzed magad, mint ennek a nagy gyülekezetnek a lelkipásztora? Ezt mondtam, ez csodálatos. Olyan helyen találom magam, ahol nem kell védekeznem. Nem igyekszem úgy fölmenni a szószékre minden vasárnap reggel, hogy megmagyarázzam azokat, amiket rólam mondtak. Feladatom Isten igéjének tanítása. Még semmi sem volt igaz azokból a gonoszságokból, amiket rólam mondtak. A lelkipásztor ezt mondta, légy hálás az Úrnak, hogy amit mondanak, nem igaz. Ebben a versben Péter ezt mondja, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Péter első levele, 3. rész, 17. vers. Ha Krisztusért szenvedsz, az örömet ad neked, de ha azért szenvedsz, mert az ostobát játszottad, mert bajba és bűnbe keveredtél, akkor az egészen más helyzetet teremt. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Péter első levele, 3. rész, 18. vers. Fontos látnunk, hogy Jézus Krisztus emberré lett, és emberségében meghalt a kereszten. A keresztfán meghalt, és a Szentlélek feltámasztotta őt a halálból. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak. Péter első levele, 3. rész, 19. vers. Ez a Szentírásnak az egyik leginkább félreértett szakasza. Ez egész fejezet kulcsszava a 20. versben található, ez a kis szócska az, hogy amikor. Akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Péter első levele, 3. rész, 20. vers. Mikor prédikált Krisztus lélekben a börtönben? Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Krisztus korában azoknak az embereknek a lelke, akiknek Noé prédikált, börtönben volt, mert elutasították Noé üzenetét. A Seolba kerültek. Vártak az ítéletre. Elkárhoztak. De Krisztus nem ment le, és nem prédikált nekik, miután meghalt a kereszten. Ő Noé által prédikált. Amikor az Isten türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készítésekor. Noé 120 évig prédikálta Isten igéjét. Megmentette a családját, de senki más nem tudott megmenteni. Krisztus lelke beszélt Noé által a Noé korában. Krisztus korában, akik elutasították Noé üzenetét, börtönben voltak. Az a gondolat van itt, hogy Krisztus halála nekik semmit sem jelentett, mint ahogy korunkban is nagyon sok embernek semmit sem jelent, és ezért ők is ítéletre jutnak. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Péter első levele, 3. rész, 21. vers. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség. Milyen keresztségre utal ez? Ez nem a víz általi, hanem a Szentlélek általi keresztségre mutat. A Szentlélek általi keresztség valóságos, és a víz általi keresztség szertartásos. Én hiszek a vízkeresztségben, és hiszem, hogy ennek az alámerítés a helyes módja. Itt azonban fontos meglátnunk, hogy a Szentlélek keresztség helyez minket a hívők közösségébe, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Ez nem csak víz által történik, mert ez nem törli el a test szennyét, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadt Jézus Krisztus által. Vagyis a Jézus Krisztus feltámadásában való hit, amit a Szentlélek végez el benned, ad neked életet és újonnan születést. Aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Péter első levele, 3. rész, 22. vers. Ez a vers az Úr Jézus Krisztusról beszél. E földön bűnösök vagyunk, de hozzá mehetünk, elfogadhatjuk őt, és csatlakozhatunk a megváltottak hatalmas seregéhez. A Szentlélek által Krisztus testébe kereszteltetünk, mert feltámadt a halálból, és most Isten jobbján van. A Szentírásnak ebben a fejezetében, ami most következik, Péter nagyon világossá teszi, hogy amikor az élet könnyű, fennáll az elsodródás veszélye. Olyan helyzetbe kerülhetünk, hogy értelmileg úgy fogadjuk az élet minden áldását, mintha az nekünk szóló tartozás lenne. Ilyenkor eljutunk egy olyan pontra, ahol nem úgy értékeljük az életet, mint ahogy kellene. Mint keresztény, milyen értéknek tartod az életet? Isten megengedi gyermekeinek a szenvedést, hogy távol tartson minket a bűntől, és megfelelően értékeljük az életet. Sok fiataltól hallom korunkban, hogy valamit azért cselekszenek, hogy új irányba haladjon az életük. Hadd mondjam neked, a szenvedés új irányt szab az életnek. Dávid is fölfedezte ezt, és így írt a 66. Zsoltár 10. versében. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Isten próba alá enged minket, hogy magához közel vonjon, és új irányt mutasson életünknek. Ez a célja a szenvedésnek. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől. Péter első levele, 4. rész, 1. vers. Be kell vallanom, hogy mostanában nyílt meg előttem ez a Biblia vers. Éveken át ez a vers nagyon zavarba hozott, és sohasem merültem el a részleteiben, amikor erről tanítottam. Csodálkozva fedeztem föl, hogy hozzám hasonlóan más kommentátorok is többé-kevésbé mellőzték ezt, és nem nagyon foglalkoztak vele. Bízom benne, hogy Isten lelke megértést ad, aminek alapján ez a vers segítségünkre lesz. A mivel szócska visszautal. Azt hiszem, Péter első levele 3. részének 18. versére. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Ez a két vers együvé tartozik, és ez ismét emlékeztet arra, hogy emberi testében Krisztus nem csak elviselte a fájdalmat, hanem ténylegesen meg is halt. Mostanában van egy nagyon népszerű könyv, aminek a címe ez, amikor Isten meghalt. Az is népszerű teológia, amit úgy neveznek, hogy Isten meghalt teológia. Isten sohasem halt meg, és ő ma is él, még csak beteg sem volt soha. Krisztus halt meg emberi testben, amelyet Betlehemben vett föl. Ahogy a zsidókhoz írt levél szerzője írja, ő megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Tudta, mi a szenvedés. Tudta, mi a vérveszteség. Tudta, mi a könnyezés. Tudta, mi az, amikor valakinek megszakad a szíve. Tökéletesen ember volt, és ebben az emberi testében halt meg. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusom, hálát adok neked azért, amit értem vállaltál a kereszten. Köszönöm, hogy kiontottad véred az én megtisztulásomért, és feltámadtál megigazulásomért. Szeretnék örökké hálás lenni neked mindezért. Amen.